Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelöli a Magyar Nemzeti Bank következő elnökének Orbán Viktor, hangzott el reggel a Kossuth Rádióban. Matolcsy György második ciklusát tölti a jegybank élén, így munkáját márciustól már nem folytathatja. A leköszönő vezető eredményeit méltatta a miniszterelnök, kiemelve a devizahitelesek ügyének rendezését, amely nélkül több ezer magyar család ment volna csődbe. Számos kiváló képességű közgazdászunk van, a legkiszámíthatóbb és legmegbízhatóbb szakember, a kormányfő szerint Varga Mihály, ezért választotta őt a posztra. Varga Mihály később egy Facebook posztban közölte, megtisztelőnek tartja a miniszterelnök felkérését és elfogadja jelölését. A pénzügyminiszter azt írta, Orbán Viktor megtisztelő felkérését köszönettel elfogadom, jövőbeni munkámmal is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálom. A tárcavezető hozzátette, megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. A hét elején megszületett a 3 éves bérmegállapodás, hangzott el a Kossuth Rádióban, jövőre a minimálbér 9%-kal emelkedik, a garantált bérminimum pedig 7-tel. Orbán Viktor emlékeztetett, erről megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell, a kormánynak közvetítő szerepe van. A miniszterelnök persze annak örül, hogy minél magasabb jövedelmek legyenek az országban. Szeretnék, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja a többi fizetést is, és az átlagjövedelem majd eléri az 1 millió forintot. A 3 év együtt 40%-os emelést ad ki, történelmi léptékű megállapodás, tette hozzá a kormányfő, hiszen a legkisebb bér a jövő évi 9 után 2026-ban 13, 27-ben pedig 14%-kal nő. A kormány ehhez megadja a kellő segítséget, de kell a termelékenység és a hatékonyság növelése is, hívta fel a figyelmet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai javaslatai szerint ők kisebb adókat, kevesebb adminisztrációt, fejlesztéseket támogató programokat szeretnének, amelyekre a forrásokat a gazdasági növekedésből lehet előteremteni. Idén októberben közel 4 millió 700 ezeren dolgoztak, azaz immáron több mint egy éve tartósan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Az októberben látott minimális csökkenés abból adódik, hogy tavaly ősszel a foglalkoztatottak száma történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt, kommentálta a jelentést Comba Sándor. A területért felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célja 2010 óta egyértelmű, aki akar és tud, az dolgozhasson. Elmondta azt is, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodásért létre emlékeztetett. Hétvégén parlamenti választásokat tartanak Romániában, miközben az elnökválasztás első fordulójában váratlan események történtek. Erről is beszélt reggeli interjújában Orbán Viktor. Azt mondta, nekünk az a fontos, hogy elegen elmenjenek szavazni az ottani magyar közösség részéről, hogy megfelelő képviseletük legyen a következő parlamenti ciklusban. Ha a kellő súllyal képviseltetik magukat a törvényhozásban, akkor könnyebb segíteni nekik az anyaországból. Kelemen Hunor, az RMDS elnök jelöltje az első fordulóban kiváló munkát végzett, bár reális esélye nem volt annak, hogy győzzön, tette hozzá a kormányfő. Romániában elrendelte a szavazatok újraszámlálását az Alkotmánybíróság 2 elnökjelölt kérésére. Óvásukban illegális kampányfinanszírozással vádolták az első helyen végzett Kalin Georgescu független jelöltet. A román legfelsőbb védelmi tanács pedig megállapította, hogy a TikTok szabálytalanul járt el a választásokon és Georgescu javára befolyásolta a voksolás eredményét. 4 milliárd 475 millió forint előadó művészeti támogatást biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium, ismertette Závagyán Magdolna az Inforádióban. A kultúráért felelős államtitkár kiemelte, idén összesen 1049 szervezet nyújtott be pályázatot, mintegy 17 milliárd forintnyi támogatási igényel, közülük 382 szervezet nyert. A 8 kategória közül kiemelt volt az érdeklődés az ifjúsági művészeti programok iránt, de megjelent a vidéki operajátszás is. A nemzetközi megjelenés is népszerű volt, illetve nagyszámban koprodukciók létrejöttét is támogathatja a tárca. Továbbra is versenyképességi fordulatot csürget Európában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Magyar Uniós elnökséget képviselve vezette tegnap Brüsszelben a gazdasági minisztereket tömörítő versenyképességi tanácsülését. Végül az időjárásról. Egyre felhősebb lesz az ég, általában már csak rövidebb időszakokra bújik elő a nap. Zápor, hózápor, főként a nap második felében több helyen is kialakulhat, helyenként kifehéredhet a táj. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet plusz 2 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a fenntartható zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem docense előadásában Németország példáján keresztül mutatja be az energiaforrások helytelen felhasználásának problematikáját, és beszél az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás ellentmondásairól, valamint bemutatja napjaink legmodernebb energiatárolóit is.
Az előadásról, hogyan lenne fenntartható a zöld energia, egészen röviden is elintézhetném, nem tudom. De megpróbálok olyan nézőpontokat, koordinátorrendszereket mutatni, amiben talán fel tudjuk tenni azokat a kérdéseket, hogy közelebb jutunk egy megoldáshoz. És azt hiszem, hogy azzal nyitom, hogy Európában Németország élenjáró, egy gazdag ország megtehette, élenjáró a zöld energia beruházásokban, ennek fejlesztésében, és szépen elemeztük, hogy hol is tart pontosan most ez a rendszer. Németország átlagos villamos energia fogyasztása utóbbi években 56 gigawatt körül alakul, a csúcs fogyasztása eddig még sosem lépte át a 80-at. Tehát egy ilyen országnak a megújulókon kívül kell körülbelül 90 gigawattnyi hagyományos erőmű, hogy akkor is, ha nem süt a nap és nem fúj a szél, el lehessen látni a gazdaságot. Nézzük csak meg, milyen energiatermelési módjaik vannak. Ugye volt 8,5 gigawattnyi atomerőmű az országban, amit szabad politikai akaratból leállítottak és le is bontanak. Volt majdnem 38 gigawattnyi szénerőmű, aminek egy részét már leállították, de végül is újból üzembe kellett állítani. Körülbelül 6 gigawattnyi vízi erőmű, közel 5 gigawatt olajerőmű, majdnem 35 gigawatt földgáz alapú erőmű, és már meg is vagyunk a 90-nél, tehát az ellátás biztonság adott, de még vannak további, mondjuk láthatatlan mennyiségű geotermikus energiatermelés, de 9 gigawattnyi biomassa, tehát a mezőgazdaságban hulladékok erjedésével gyártott metánnal fejlesztenek áramot, majdnem 10 gigawattnyi kéttározós vízi erőmű, 8 gigawatt akkumulátoros tározó, még egyéb erőművek, és mindehhez jön körülbelül 70 gigawatt szélerőmű, és naponta több, most már 82 gigawatt napelem. És akkor itt hirtelen összeadtuk ezeket a számokat, és rájöttünk, hogy ez 272 gigawattnyi erőművi kapacitás 56 gigawatt átlagfogyasztáshoz. És akkor a közgazdászok figyelmébe ajánlom, hogy a németországi energetikai beruházások kiterhelése a 21%-ot sem éri el átlagban. És ez rengeteg pénzbe kerül, és ezt a pénzt már nem lehet nem figyelembe venni, hogy ezt a gazdaságnak valahol valamilyen tevékenységgel meg kell termelnie, és az bizony széndioxiddal fog járni. De erről majd később. Mit jelent ez talán egy kicsit plasztikusabban? Ha megnézzük, 2018. január 1-én jött az energiafordulat győzelmi jelentése. Aznap reggel, persze a német ipar sem túlságosan aktív január 1-én délelőtt, viszonylag kis fogyasztásnál 94%-át a szükséges energiának sikerült zöld energiából fedezni. Amit az előző ábrán elhallgattam, hogy az 56 gigawatt átlag fogyasztásból akármi történik, 20 gigawatt hagyományos erőműnek mindig mennie kell, mert csak ők tudják garantálni a szép sima harmonikus 50 Hz-es színuszt. Többiek erre szabályoznak. Tehát átlagban 36 gigawatt megújuló fér el a rendszerben, de hogyha egyszerre süt a nap és fúj a szél, akkor csak abból a kettőből van 150. Vagyis 110-120 felesleges tud lenni. És ez látszik itt, aznap január 1-én is 14 gigawatt hiányzott ugyancsak a rendszerből, de ment 20 gigawattnyi hagyományos erőmű, tehát 6 gigawattot valahol negatív áron el kellett adni, és erre különböző jelentkezők vannak, például a Német Szövetségi Vasút a váltók elektromos fűtését ilyenkor pénzért bekapcsolja, akár júliusban is, és elfűti a felesleges teljesítményt, hogy stabil maradjon a hálózat. De csak 10 nappal később, január 11-én reggel 8-kor nem fújt a szél, nem sütött a nap, és 77 gigawattra lett volna szükség, mert indult a termelés. És a kettő között látjuk, hogy 63 gigawattnyi erőművi teljesítményt kell kibekapcsolgatni. Hogy érzékeltessem, ez 31 darab paksi atomerőmű teljesítménye, amit megépítünk, és vagy használjuk, vagy nem. Tehát, hogy milyen mértékű ez a szabályzási eltérés. Nézzük csak tovább, mi a végeredménye. Megpróbálom rövidre fogni itt ott a mondani valót. Azt látjuk, hogy Németország az európai országok közül hátulról az 5.-6. helyen van, vagyis a legrosszabb áramot használja. Még mindig 2023-ban is 400 gram fölött van 1 kWh áramban a szén-dioxid tartalom. Amíg ott éltem Németországban, naponta szitta a sajtó például az Egyesült Királyságot, hogy ők nem tesznek eleget, nem épül elég szélkerék meg napelem, ők már 215 gramnál tartanak. Tehát fele a németnek. Megjegyzem azt is, hogy a Nagy-Britannia ezt úgy érte el, hogy az atomerőműveket nem zárták be, és a rengeteg, ugye híres Nagy-Britannia a széntermelésről, a szénerőműveket átállították földgázra, ami a tüzelőanyag miatt már óriási megtakarítással jár, és ebből a mixből kijön a 215 gram. A döbbenet az, hogy az ott csak gázerőművel megtermelt áramnak a fajlagos széndioxid tartalma pontosan 400, annyi, de 400 gram fölött van picivel, mint a német átlag. Minden megújuló nélkül. És ha megnézzük, Franciaország 45 grammal, egy tizede a németnek, Svédország 20 grammal, egy huszada. Jelenleg már csak 4 volt szocialista ország tud rosszabb áramot termelni Németországnál, ez Észak-Macedónia, Csehország, Észtország és Lengyelország. Bulgária még mögöttük volt, 22-ben, de 23-ra már ők is jobbak lettek. Szóval látszik, hogyha globális számokat megnézzük, bármilyen cuki egy napelem meg egy szélkerék, ha csak egy alrendszert vizsgálunk, és nem nézzük meg a kölcsönhatásokat a befoglaló rendszerekkel, akkor nem jó döntéseket hozunk. Hogy lehetne ezt a zöld energiát hasznosítani? Ez egy kicsit bonyolult ábra, megpróbálok nem sokat időzni. Ugye itt bal oldalon látjuk a zöld energia forrásait, és elvileg ez egy vezetéken szépen eljuthatna a fogyasztókhoz és az elektromos mobilitási eszközökhöz. Csak az előbbiek alapján könnyű belátni, hogy ez akkor működik, hogyha a megtermelt zöld energia kb. 80%-át tárolni tudnánk, mert nem akkor termelődik, amikor szükség van rá. Ez a tárolás pedig azt jelenti, hogy gigawattórás, sőt teravattórás léptékben kellene energiát tárolni, és hogy ezt hogyan lehet, majd mindjárt megmutatom. Itt előre bocsájtva, igazából csak vízbontással tudunk ilyen léptékben energiát tárolni, ott rögtön a vízbontásnál elvész 30%, mire újból áramot csinálunk belőle, minimum a fele, de sok eljárásnál akár 70-80% is. Tehát ezt bele kell számolni a zöld energiában, nem lehet kimondani, hogy mi nulla széndioksziddal járunk, mert ez nem igaz. Természetesen, ha már lenne hidrogén, és itt látszik az ábra alján, azt a hidrogént nem csak tárolni tudjuk, hanem praktikusan tudjuk használni bármilyen ipari és mobilitási célra, bármilyen termikus hőigény kielégítésére, vagy szintetikus üzemanyagok gyártására, tehát a képet innen is meg kell vizsgálni. Na de akkor nézzük meg, hogyan is tudunk tárolni áramot. Praktikusan mérnök módra egy logaritmikus skála, ugye itt kilovattóra, megavattóra, gigavattóra, teravattóra, mindig ezerszerese, és másodpercek, percek, napok, hónapok a másik tengelyen. Lehet áramot tárolni kondenzátorban és tekercsben, kilovattórás nagyságrendben, másodpercekig. Tehát ez nem fog segíteni. Lentkerekes mechanikus tárolókban is már akár megavattórás nagyságrendben, órás léptékben. Akkumulátorokban, amiről most sokat beszélünk, az már gigavattórás lépték, a legnagyobb tározó, mindjárt mutatom, 3 gigavattórás a Földön, néhány napig, mert utána nem gazdaságos. Föld alatti, például sűrített levegő formájában is működik, az egy kör tárolásnak a hatásfoka így kb. 20%. Tehát 80%-os veszteséggel tudnánk így tárolni energiát. Az egyetlen, ami teravattórás léptékben működik, és akár éves léptékben, mert ugye a napelemek áramát júliustól februárig, ezt több hónapos léptékben kellene tárolni, az bizony a föld alatti gáztározó, vagy bekevert hidrogénnel, vagy sóüregben tiszta hidrogénnel, vagy egy átalakítás után szintetikus metán formájában bármilyen porózus közetben, ahogy eddig is szoktuk. Akkor nézzük meg, hogy a mintaország, Németország, aki 2050-re szeretne kizárólag napelemről és szélkerékről üzemelni, ezt törvénybe foglalták, mennyi tározási kapacitásra lenne szükség, és irodalmi adatok alapján, saját számítások alapján is látszik, hogy kb. 30 terawattórára. Ugye rögtön muszáj megemlítenem a Smart Grid ötletet. hogy milyen jó lesz majd a sok elektromos autó akkumulátora, amit rákötünk a hálózatra, és nem csak tölteni tudjuk, hanem tudunk vételezni is belőle áramot. De a kollégák arra jutottak, hogyha 40 millió autó lenne már, elektromos autó az országban, és egy harmada mindig a konnektoron lenne valahol, és a tulajdonos 12 kWh-t engedélyez a szolgáltatónak, hogy kivehet belőle, az 0,14 terawattórával járulna hozzá a 30-hoz. Tehát ez láthatatlan. Kicsit még rosszabb a valós helyzet, Németországnak jelenleg összesen 400 terawattórányi kapacitása van. Tehát, hogy ebből 2050-re hogy lesz 30 terawattóra, nyilván sejtjük. A legjobb módszer, és az egyetlen, ahol a tárolási hatásfok majdnem 80%-ot el tud érni, ez a kéttározós vízierőmű, és ebből van is egy óriási Németországban, a Goldistál, rettenetesen sokba került, 30 évig építették, és egy gigawatt teljesítményű, tehát az fél paks, tehát ez egy nagyon komoly kéttározós erőmű, 8,5 órányi víz van a felső tóban, ami teravattórában 8000 teravattórát jelent. És a legnagyobb elektromos akkumulátoros tározó Kaliforniában idén készült el, ez 33.000 teravattórát tud. Tehát, hogy ezért gondoljuk, hogy a hidrogénfejlesztést és az ilyen formájú energiatárolást nem lehet megkerülni. Na de, nyissuk ki a kört, mert valamiért, hogyha széndioxidról van szó, mindig a közlekedéssel kezdünk el foglalkozni, ezt nagyon élveztem sokáig, ebből éltem. Pedig tudjuk, hogy az antropogén széndioxidnak 37%-a az áramtermelésből jön, az összes magántulajdonú személyautó meg olyan 8-9%-ot termel. Tehát, hogy én a másikkal foglalkoznék, de nem így adódott. És ha már jutunk, persze az ipar, mindenki más többet, de legyen a közlekedés, mert szeretjük. Ott is lehetne nagyon sok szinten beavatkozni, ugye érdekes az, hogy milyen egy gazdasági struktúra, milyen egy település struktúra, mert ez dönti el azt, hogy mennyi árut és embert kell mozgatnunk, milyen távolságra. Ha már mozgatni kell, akkor meg kellene fontolni, milyen eszközzel. Ugye nem mindegy, hogy helikopterrel vagy biciklivel. Ha már megvan a jármű, akkor annak valahol közlekednie kell egy rendszerben, és ott nagyon sokat lehet tenni, hogy ez a rendszer hogyan működik. Maga a járművön belül lehetne okos energiamenedzsmenttel operálni, és a végén ott van a járműnek az erőforrása, ami kétségkívül az energia átalakítás helyszíne, ott szoktunk valamilyen disznóságot csinálni, fosszilis tüzelanyagot égetünk, vagy szintetikusat, és abból lesz mindenféle. Hát akkor kezdjük el, amit szoktunk. Ugye természetesen az összes rendelkezésünkre álló természetes és mesterséges intelligenciát felhasználhatjuk a feladat megoldására, és kezdjük el. Eddig mindig ez történt, én is motorfejlesztő voltam, tehát kitalálunk valami szuper, nagyon drága, bonyolult megoldást, megvalósítjuk, és amikor elkészül, örvendezünk, hogy spóroltunk 5% tüzelőanyag fogyasztást a motoron. De szinte az összes rendelkezésre álló pénzüket elköltöttük rá. Másik megoldás, következő lépés, sokkal drasztikusabb, villamosítunk. Jelenleg Norvégia ebben az élenjáró. Az oszlopdiagramok mutatják, hogy most már stabilan 90% körüli vagy a fölötti az elektromos autók értékesítése. A kék diagram meg azt mutatja, hogy a szűk 10 évben mennyivel csökkent a fosszilis motorhajtóanyagok értékesítése az országban. Hát ez meg bő 10%. Tehát valamit benéztünk. Ez se úgy működik, ahogy gondoltuk. Akkor nézzünk egy sokkal egyszerűbb kézenfekvő megoldást. A Google elkezdte azt a szolgáltatást, hogy a navigációhoz forgalmi és egyéb adatok ismeretében és a jármű adatait betáplálva lehet fogyasztás optimalizált utat terveztetni, ahol minimális befektetéssel könnyedén 10%-ot spórolunk. Szinte ingyen. Egy kicsit több befektetéssel, ugye egyre több hibrid járművünk van, és egyre több akár a tömegközlekedési eszköz, ahol az időjárás, domborzat, térkép, forgalom és a jármű töltöttsége, az rendelkezésre álló elektromos áram éppen aktuális széndioxid tartalma ismeretében egy okos energia menedzsmenttel minden további nélkül 10-20%-ot tudnánk megtakarítani. Tehát egyre többet. Egy szép példa, az MIT-s kollégák mutattak be egy modellt. A felső kereszteződésben a járműveknél nincs forgalmi lámpája, hanem egymással kommunikáló járművek egy központi irányításra támaszkodva a sebességüket olyan finoman szabályozzák, hogy szépen át tudjanak menni a kereszteződésen, alul pedig a szokásos rendőrlámpás megoldás, ahol látszik, hogy alul egy csomó jármű áll, sokkal többet emitál, sokkal kisebb az átlagsebesség, és ebből egy városban akár 30%-ot is ki tudnánk hozni. És még mindig nem költöttünk olyan sok pénzt. Ha megnézzük, hogy milyen járművel oldjuk meg a mobilitást, ugye két extrém példa, az egyik nagyon férfias, a másik meg nagyon hatékony. Itt már, és most azt kell mondanom, hogy az adatokat nem szeretem ebben a formában, de ez így plakatívnak jó volt. Ha megnézzük, hogy a közlekedési eszközzel már milyen nagyságrendben tudunk megtakarítani, az reálisan, hogyha egy személyautót és egy városi tömegközlekedést nézünk, az 50-70-80, akár 90% is lehet, ha jól gazdálkodtunk. Tehát ez a döntés sokkal fontosabb lett volna az összes eddiginél. De itt a járműválasztásnál is van egy nagyon fura szempont, és most ezt megpróbálom egy kicsit részletesebben elmesélni, mert kicsit sokkoló. Ez mindig a brit tudósokkal kezdődik, ez egy új-zélandi és brit kutatócsoport volt, aki megpróbálta az emberi mozgásformáknak a széndioxid vonzatát kiszámolni, de nem csak úgy, mint az autónál, hogy a kipufogócsövet nézzük és semmi mást, hanem well-to-wheel alapon, tehát az élelmiszer teljes lánc teljes széndioxid tartalmát, és aztán rájöttek, hogy ezt nem lehet a világon nézni, hanem országonként kell, mert hogy egészen más lesz a széndioxid vonzata egy vegán indiai polgárnak, vagy egy texasi steaken élő polgárnak. És az sem mindegy, hogy pótoljuk a kalóriát, vagy éppen fogyókúrázunk, tehát vegyük azt az esetet, hogy nem fogyunk, hanem pótoljuk a kalóriát. A legjobb eset lenne a vegán indiai kerékpáros, aki kb. 37 g széndioxidot emitál így egy kilométer megtétele során. Ami elég nyomasztóan hangzik, mert ugye a személyautóknál nulláról álmodunk, ugye egy-két tonnás személyautóval azt mondjuk, hogy rövidesen nulla lesz, és még ha vegán indiai bringázik, az is valójában 37 g. Ha megtermett texasi barátunk gyalogol egy kilométert, az 540 g széndioxid, ami azt jelenti, hogy a V8 biturbóval pontosan itt lenne. Vagyis azt látjuk, hogy az összes közlekedési eszköz valahol egy tízes nagyságrenddel belül van, minden mozgásforma, és ennek most nagyon nem az akar lenni az üzenete, hogy álljunk át V8 biturbóra, mert úgyis mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Csak nem a megfelelő témáról vitatkozunk. Ugyanis gondoljon bele mindenki őszintén, egy fiatal család két kisgyerekkel elmegy szabadságra gyalog. Milyen messzire fognak menni? Ugye, kerékpárral már egy kicsit több, autóval már akár 500 vagy 1000 kilométer is benne van, repülővel meg 5000 vagy 10000. Na itt vannak a nagyságrendek, hogy mit tesz lehetővé az eszköz, és ezt nem nézzük. Milyen messze költözünk az új munkahelytől, ha gyalog kell bejárni? Ugye? Másfél kilométer. Kicsit uncsi, de ez még megy. Bringával volt egy barátom, ő 12-t bringázott oda és vissza is minden nap, de ő tréningezett, ő versenyen akart indulni. Volt olyan jó barátom, aki Budapestről járt minden nap Győrbe az Audihoz, M1-en oda-vissza. Tehát ezek a döntések. Itt vannak azok a tízes nagyságrendek, amivel érdemes lenne foglalkozni. És pontosan ez lenne a következő lépés. kellemes emlékem volt néhány tárgyalás Minneapolisban, ami úgy néz ki, hogy van egy körülbelül 600 méter átmérőjű downtown belváros, shopping mall összekötve minden, mert télen hideg van, tető alatt át lehet menni egyik épületből a másikba, és azon kívül semmi más nincsen, csak kertváros. Magyarul itt tömegközlekedést igazából nem lehet gazdaságosan megoldani, és ennek az a következménye, hogy ha megnézzük egy amerikai város évente mobilitásra fordított energia felhasználását, ez ilyen 60-70-80 gigazsúl, és ha megnézzük a másik végén Hongkongot, ők meg olyan 2 gigazsúlnál tartanak. Tehát itt majdnem 100-szoros eltérések vannak, annak függvényében, hogy hogyan építjük a várost. És akkor azt hiszem, hogy érdemes lenne inkább erre fókuszálni, és minden alkalommal, amikor valamit tervezünk, építünk, ipart, kórházat, iskolát, lakóházakat, figyelembe venni, hogy ezt valahogyan ki tudjuk szolgálni tömegközlekedéssel. De egy szempontról még nem meséltem, és ez egy nagyon egyszerű ábra lesz, meg pedig ez. Az elején egy picit említettem, ma a világ átlagában egy dollárnyi GDP megtermelése kb. 400 g széndioxid emissziójával jár. És amit még soha senki nem nézett, mindenki a kínálati oldalt nézi, hogy különböző termékek előállítása mennyi széndioxid vonzattal jár. Igen ám, de ezt nem kellene előállítani, ha valaki nem akarná megvenni, és aki megveszi, az megtermelte ezt a pénzt valahogyan. És ha belegondolok, hogy ez a valaki mondjuk egy lengyel szénerőműben dolgozik, és megtermelte a pénzt az elektromos autójára, most melyiket vegyem figyelembe? Erre nincsen válaszom, de biztos, hogy ezt a szempontot be kell hozni. Úgy döbbentem rá saját magam lelkes kerékpárosként, nagyon sokat, egész csapatot üzemeltettem hosszú éveken, évtizedeken át, hogy mondjuk egy átlagos hegyi kerékpár legyen 2000 euró, az azt jelenti, hogy körülbelül 10 tonna széndioxid van abban a pénzben, amivel megvettem. És ha mentem vele 10.000 kilométert, az kilométerenként még mindig 100 gram. Pontosan annyi, mint egy autó. És ezt nem lehet nem figyelembe venni. Ezen muszáj lenne elgondolkodni. És a folytatás az, hogy miért jutottunk el ide. És azt hiszem azért, mert a fennálló gazdálkodási rendszerekben, politikai rendszerekben a környezetvédelem is csak úgy működik, hogyha ezt valamilyen árucikként áruljuk. Akkor képzeljük el, most megalakítjuk az első magyar széndioxid megtakarító részvénytársaságot, és tudjuk, hogy az üzleti potenciálunk az a széndioxid, amit antropogén módon emitálunk a világba. Tehát annyi kiló széndioxid vagy tonna az, ami elkerülhető. Nyilván az a célunk, hogy minden egyes kilogramm elkerülésével mi a lehető legnagyobb forgalmat generáljuk. A bolygónak meg az lenne jó, hogyha azokat a megoldásokat részesítenénk előnyben, ahol a legkevesebb pénzből a legtöbb széndioxidot tudjuk megtakarítani. De ez nem üzlet. Tehát ott van a kényszer, hogy a GDP-nek nőni kell, mert jelenleg csak úgy tudunk politikai stabilitást fenntartani. Ott van az a kényszer, hogy a környezetet védő vállalkozásnak is hasznot kell termelnie. És innentől kezdve viszonylag természetes, hogy mondjuk az elektromobilitást választottuk, mert itt egy kiló széndioxid megtakarítása körülbelül 2 euróba kerül, vagyis egy nullát menetet produkálunk vele. Ha a mátravidéki hőerőművet átállítanánk földgázra, ott a százszorosát tudnánk megtakarítani ugyanannyi pénzből. Csak az nem akkora üzlet. Úgyhogy én tulajdonképpen a mondani való végére érkeztem, és átadom a labdát, tehát válaszaim nincsenek, átadom a lehetőséget mindenkinek, hogy hozza meg a megfelelő döntéseket. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben a fenntartható zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. Hanula Barnát, a Széchenyi István Egyetem docensét hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, valamint délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit. Önök a szerkesztő Stikovics Ernőt hallják. Két héttel korábbi műsorunkban már foglalkoztunk a 2024-es év emlősével, a vadmacskával. Hogy ezt ismét megtesszük, annak nyomós oka van. A vadmacska faj megőrzési programból szakképzett munkatársi gárdájának köszönhetően a Budakeszi Vadas Park is kiveszi részét. A vadmacska faj megőrzési program eredményeiről Nagy Ingridet és Burányi Virágot a Budakeszi Vadas Park munkatársait hallják. A múlt héten engedtek el Somogy vármegyében egy vadmacskát. Igazából ez csak egy mozzanata volt annak a programnak, amit a Budakeszi Vadas Park indított a vadmacska faj megőrzése érdekében. Miért?
Így van, ez csak egy kisebb mozzanatnak tűnik, azonban egy hatalmas lépés a vadmacskafaj megőrzésben, amit 2021-ben indítottunk. Ezzel a faj megőrzéssel a Budakeszi Vadas Park, a Dunaipó Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő egy hármas együttműködést kötött.
Azt hittem, hogy vadmacska jött ide, még beszélgetünk, de ő házi?
Igen, ő egy házi macska, itt a Vadas Parknak a pénztárához tartozik 3 házi macska, akik még régebben ide szegődtek, és mivel nem találtunk neki gazdát, nem volt bennük egyértelműen se csíp és gazdasa jelentkezett, akkor ezért átvettük a felelősséget e felett a 3 cica fölött, ivartalanítva, a külső-belső élősködők ellen lettek kezelve, és most már olyan mértékben ide szoktak, hogy igazából az vadaspartnak az állományát erősítik, de ők házi macskák, 2 foltos van, és van egy cirmos mintázatú, aki valóban egy picit hasonlít a vadmacskára, de nagyjából fele akkora, és azért látszanak rajta azok a bélyegek, amik egy házi macskára jellemzők, a kicsi vékony farkinca, és a kis pöttyös mintázat.
Ezzel már sok mindent megtudtunk a vadmacskáról, hogy 2-szer akkora, mint a házi, és hogy a farka lomposabb. Térjünk vissza a programra, amit elindítottak.
A program keretein belül, ami ezzel a 3-as együttműködéssel kezdődött, elsősorban a fajnak a kutatását szerettük volna előnybe részesíteni, és ezt Magyarországon belül a belső Pilisnek a területére, tehát a Budapest környéki erdőkre szerettük volna elsősorban összpontosítani, és felmérni azt, hogy a körülöttünk lévő erdőkben van-e egyáltalán vadmacska, és hogyha van, akkor milyen a populációja, mekkora méretű, illetve mennyire hibridizálódott, mennyire genetikailag tiszta. És ezzel el is árultam az egyik legnagyobb veszélyeztető tényezőjét a vadmacskának, ami a házi macska, ugye a kint sétáló, kint járkáló, nem ivartalanított házi macskák, hiszen annyira közeli rokonságban állnak egymással, hogy szaporodóképes utódokat képesek világra hozni. A program keretein belül az erdőknek a felmérése az úgy kezdődött, hogy mozgásérzékelő spotkamerákat helyeztünk ki több pontra is, ami az elmúlt évek során egyre több-több kamerával bővült, ezért egyre több helyet tudunk felmérni, és ezek a kamerák akkor indulnak el, hogyha valami megmozdul előtte. Ez előfordulhat az, hogy csak egy lehulló falevél is, de nagyon sokszor nagyon szép állatképeket tudunk ezekkel a kamerákkal készíteni, legtöbbször rókák, őzek, szarvasok, muflonok, vaddisznók jelennek meg, és a legnagyobb előrelépés az lett, amikor megjelent az első macska is a felvételeken. Legtöbbször éjszaka jelentek meg a macskák, és az elején eléggé elmosodott felvételek, tehát hogy azért csak feltételezni tudtuk, hogy vadmacska-e lehet-e, vagy esetleg hibrid, vagy házi macska, de hogy egyre jobban hozzászoktak a vadkamerához és a vadkamerának a szagához, ugye ezeket rendszeresen kell ellenőrizni, és emiatt valamilyen szinten az emberi szag megjelenik ott a területen, de miután hozzászoktak, egyre jobban elkezdtek és egyre többet megjelenni a kamerák előtt, egészen addig, amíg már egyre tisztább képeket sikerült róluk készítenünk, és sikerült idén már nappali képeket is, és nagyon szép, tisztán látható vadmacska, bélyegekkel rendelkező macskáról csinálni képeket. Ezt követően pedig, hogy már kihelyeztük a kamerákat, a kamerák mellé helyeztünk ki szőrcsapdákat is. Ez nagyon szakmaian hangzik, egy nagyon egyszerű szerkezetről van szó, ami bármilyen, akár egy fa, rúd, bármi olyan szerkezet lehet, amire valamilyen akár tépőzárat, vagy akár csak a fa rudat behasogatva egy olyan felületet képzünk, amihez, hogyha a vadmacska, vagy akár bármilyen állat hozzadörgölőzik, akkor rajta marad pár szőr minta. A fő cél az volt, hogy egy vadmacska dörgölözzön hozzá, ezért különböző szaganyagokat használtunk.
Tegére kenték be a tépőzárat?
Próbálkoztunk különböző vadmacska takarmánnyal is, tehát hogy egérrel, vagy akár házi macska eledele, vagy halszagokkal is, de a kolléganőm már jobban tudja azt, hogy milyen szagra ment pontosan, de használtunk különböző feromon mintákat is, illetve az itt a vadasparkban lévő vadmacskáknak, vadmacskakanduroknak a vizeletét is tettük ki, és ezekre a szagokra mentek oda, és reagáltak valamilyen szinten, megszagolták, hozzadörgölöztek, ugye a macskáknak a pofájukon is vannak szagmirigyek, és ezzel a dörgölözéssel pedig az a célunk, hogy egy olyan mennyiségű szőrt be tudjunk gyűjteni, hogy ezeket utána el tudjuk küldeni laborokba, hogy a genetikai tisztaságát megnézzük a vadmacskáknak. Ez ugye nem olyan egyszerű, hiszen más állatok is hozzá dörgölöznek, viszont ez egy olyan nem invazív beavatkozás, tehát nem kell megfogni a macskát ahhoz, hogy szőrmintát vagy akár vérmintát nyerjünk belőlük, viszont egy sokkal hosszabb és nehezebb folyamat, mint hogyha megfognánk ezeket az állatokat. Miután ezeket a kamerákat és a szőrcsapdákat is kihelyeztük, utána különböző programokat is szervezünk a vadasparkon belül, amivel az embereknek a szemléletformálását szeretnénk egy kicsit tágítani, hogy megismerjék magát a vadmacskát, mint a fajt, és hogy hogyan tudnak akár a hétköznapi emberek is segíteni ennek a fajnak a megmentésében. Ezért például támogatói futóversenyt szoktunk minden évben rendezni, és különböző programokon is megjelenik a tematikus vadmacska faj megőrzése, ahol akár gyerekeknek is játékosan meséljük el a vadmacskának a történetét. És a környezeti nevelésen túl pedig annyira sikerült az embereknek a fejébe és a tudatában megjelennünk, hogy amikor láttak esetleg a természetbe, vagy az után sétálva egy vadmacskának feltételezett egyedet, vagy akár elütve, akkor elkezdtek minket egyre többen megkeresni. Az esetek nagy részében házi macskáról volt szó, amikor esetleg képet vagy videót küldtek, viszont előfordult olyan is, hogy valóban vadmacskát észleltek a látogatóink vagy a követőink, és ilyenkor, hogyha egy képet küldtek egy teljesen egészséges vadmacskáról, akkor el szoktuk kérni a megtalálásnak a helyszínét is, hogy tudjuk rögzíteni a rendszerünkbe, hogy hol élhetnek még vadmacskák. Ha pedig elütött egyedet találtak, akkor azokat, ha lehetőségünk nyílt, akkor begyűjtöttük, és egy szakmai boncolás keretein belül mintákat vettünk az állattól, hogy szintén a helyszíni megtalálással összekötve fel tudjuk azt mérni, hogy mennyire genetikailag tiszta az ott talált macska, és ezekből a mintákból nagyon sok vadmacska minta is került elő, de előfordult házi macska és hibrid is, de nagyobb számba vadmacska kerültek elő. És a következő lépés az volt, hogy nem csak fényképekkel és elütött egyedekkel kerestek meg minket, hanem elárvult kismacskákkal is. Ezekben az esetekben előfordult olyan is, hogy házi macska volt ez az elárvult egyed, amit genetikai vizsgálattal tudtunk megállapítani.
Ránézésre nem elég?
Előfordul olyankor, hogy elég, tehát hogyha mondjuk egy foltos macska vagy vörös macska, akkor arra már lehet tudni, hogy ő valószínűleg egy házi macska lesz, viszont ha egy círmos egyedről van szó, akkor ott is vannak árulkodó jelek, egy kicsit erőteljesebb test, erőteljesebb fej, hosszabb bunda, a mintákon is valamennyire látszódik, de nagyon pontosan azért csak genetikai vizsgálattal lehet megtudni, főleg, hogyha esetleg egy hibridről van szó. Illetve mivel a hibrid Magyarországon ugyanolyan védettséget élvez, mint a magasabb védettségi szinten lévő állat, tehát egy vadmacska-házi macska hibrid ugyanúgy egy fokozottan védett állatnak számít. És így került hozzánk például Félix is, az elárvult kismacska, aki nagyjából 3 hetesen került a gondozásunkba. Őt most a vadasparkban megtekinthetik az emberek, mivel ő olyan rossz állapotban volt, és annyira korán került hozzánk, hogy annyira megszelidült a gondozása és a nevelése során, hogy visszaengedni biztonsággal nem tudtuk őt. Azonban hozzánk került őt követően Szafi is, a vadmacska nőstény, aki szintén genetikai vizsgálat alapján tudtuk meg, hogy ő egy vadmacska, és ő egy picit később került hozzánk, nagyjából 5-6 hetes korában, és ez pontosan elég volt arra, hogy már nem kellett annyira tejjeletetni és olyan sok emberi kontaktussal érintkeznie, hogy teljes mértékben vad maradt, és ezért egy úgynevezett puha elengedéssel el tudtuk idén engedni őt egy GPS nyakörvel. És Szafi után pedig idén 3 vadmacska testvér került a gondozásunkba, akik a Szerénke, Lukrécia és a Merlin nevet kapták, és Szerénkét pedig idén engedtük el ősszel, őt egy úgynevezett kemény elengedéssel, tehát nem úgy, mint Szafit, hogy
hosszabb... visszajártatették egy darabig, ugye?
Igen, hát az volt a cél, hogy megadjuk neki a lehetőséget, hogy visszajárjon, hogyha szeretne az elengedős kifutóba. Ő viszont nem élt ezzel a lehetőséggel, ő elment, és szerencsére a legutóbbi információk alapján nagyon jól van, és él, jó kondícióban van. Ez abból a szempontból jó, hogy a GPS nyakörvel, illetve hogyha megjelenik valahol, akkor a GPS nyakörv segítségével látjuk azt, hogy ő az a macska, le tudjuk követni, hogy merre jár, még éle. Ugye a kemény elengedéssel viszont hamarabb tudjuk visszahelyezni a természetbe az állatot, viszont nem tudjuk követni a sorsát, nem kap egy GPS nyakörvet, nem tudjuk, hogy mi történik vele.
Burányi Virág volt a gondozója, ápolója, azt mondta, mind a két tisztet be kellett tölteni a vadmacskák mellett. Ő tudja igazán, hogy vad a vadmacska?
Igen, hát ugye már Félixnél is elég hamar kiderült, hogy nem egy szimpla cirmos házi macskáról van szó, ugyanis hegesztőkesztyűvel lehetett csak megfogni az etetésekhez is, illetve...
Kézből kellett etetni?
Ugye az elején ő még nagyon-nagyon kicsi volt, ahogy a kolléganőm is mesélte, nagyjából 3 hetes, és ilyenkor bizony még tejre van szükségük, amit kézből kapott meg. Viszont ehhez különböző védőfelszereléseket is kellett viselnünk, viszont a többi macskánál is szerencsére azt tapasztaltuk, hogy kellően vadviselkedést mutattak, hiszen ugye ez egy nagy segítség a visszaengedés során, hogyha tartanak az embertől, kerülik az ember társaságát, morognak, fújnak, karmolnak, és nem bújós házi cicaként viselkednek.
Tehát akkor figyelni kell arra, hogy nehogy megszeridüljenek, vagy nehogy megszeresse az ember őket, hogy cirógassa, meg simogassa?
Így igaz, és ezt úgy segítettük elő, hogy a lehető legkevesebbet tartózkodtunk az állatok közelében, csak az etetés, itatás, illetve a takarítás idejére voltunk bent a helyükön, valamint még egy kicsit elősegítette a nem feltétlenül pozitív kapcsolatot az, hogy minden állatorvosi vizsgálat során, ugye amikor be kellett fogni a macskákat, ugyanúgy jelen voltam, segítettem a megfogásukban, és az a negatív élmény azért egy kicsit ellensúlyozta azt, hogy minden nap viszem az egeret, és megetettem őket.
Mondhatjuk, hogy anya helyett anya volt a macskáknak, de hát akkor olyan anyai feladatokat hogy lehet-e, hogy megtanítsa mondjuk őket vadászni?
Ez egy igen jó kérdés, hát ugye a vadmacskák legtöbbször ugye az anyjuktól sajátítják ezeket a készségeket el. Leginkább úgy tudunk segíteni a vadmacskáknak ilyen szempontból, hogy már egészen fiatalon, kisebb korban egyszerűbb egér vagy kölyök patkány zsákmányt kapnak, amin be tudják gyakorolni ezeket a viselkedéseket, valamint egymástól is nagyon sok csint és cselt el tudnak tanulni. Majd ezeket követik nagyobb zsákmánypréda-állatok, mint például fűrjek vagy nyulak. Az fontos kihangsúlyozni, hogy állatkerti körülmények között nem etetünk élő állattal, viszont ugye azoknál az egyedeknél, ahol a szabadon engedés a cél, fontos, hogy megtanuljanak vadászni, ilyenkor valóban kapnak élő zsákmányállatok.
Az első év az elengedéstől számítva az kritikus egy-egy vadmacska életében.
Így igaz, hát a szakirodalom leginkább az első 100 napot hangsúlyozza ki, hogy ez leginkább a befolyásoló olyan szempontból, hogy helyesen megtanult-e az állat vadászni, talál-e territóriumot, megtalálja a búvóhelyét, vízforrás talál-e magának, de sajnos így is nagyon-nagyon sok veszély leselkedik a vadmacskákra, például az autók általi gázolás, vagy a házimacskával történő hibridizáció, valamint a házimacskától elkapható betegségek. Pont ezért nagyon fontos, hogy felelősen tartsuk a házi macskáinkat. Mit jelent ez? Ugye nagyon fontos így ivartalanítsuk, oltsuk, csipezzük, vigyük mindig állatorvoshoz, kezeljük külső-belső élősködők ellen, és igen fontos az, hogy lehetőleg tartsuk lakáson vagy kerten belül. Ugyanis a házi macska és a vadmacska hasonló táplálékot fogyasztanak, kisebb rágcsálókat, énekes madarakat, és mind a területben, mind a zsákmányállatokban is egymás versenytársai. Ugye a házi macskának az ember mellett van a helye, a vadmacskának pedig az erdőben.
Köszönöm szépen Virágnak, hogy ezt elmondta, és így tudtuk apró pénzre, vagy így tudjuk apró pénzre váltani a fajvédelmi programot, hogy mit tehet az egyes ember a vadmacskák érdekében, vagy a vadmacskákért. A vadmacska éve lassan véget ér, a 2024-es év, de a program még zajlani fog?
Így van, a Budakeszi Vadasparkban a vadmacska fajmentő program az a vadmacska évén kívül is, előtte is és utána is tovább is fog folytatódni és zajlani fog, hiszen az a célunk, hogy a vadmacskának a populációját a továbbiakban is tudjuk tovább térképezni, hiszen nem egyszerű attól függetlenül, hogy már sikerült vadmacska felvételeket készítenünk a kihelyezett területen, az még nem jelenti azt, hogy teljes mértékben fel tudtuk térképezni a helyszínt, hiszen egy hibrid és egy vadmacska nagyon tud hasonlítani egymásra, egy-két bélyeg árulkodó lehet rajtuk, azonban egy vadmacska sem egy rajzfilm karakter, akit megrajzolunk, és mindegyik ugyanúgy néz ki, hanem nekik is más bunda mintázatuk lehet, úgyhogy csak is genetikai vizsgálattal lehet teljes mértékben elkülöníteni a fajt, és egy teljes feltérképezést végezni a területen. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, nem is véletlen az, hogy nem találni olyan szakirodalmat, ahol pontos számadat van arról, vagyis hát egy megközelítő számadat, hogy hány vadmacska él Magyarországon, mint mondjuk a rókáról, vaddisznóról, meg a hasonló állatokról, azért egy megközelítőleges számot tudhatunk, hogy hány egyed is él, vagy mekkora populációja van az országban, de a vadmacskáról még egy ilyen megközelítő szám sincsen, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi a valóban vadmacska, és mennyi a hibrid.
Igen, hát sok szó esett a medvékről, farkasokról, a vadmacska úgy meglapult a háttérben. Van még két vadmacskájuk, ugye Lukrécia és Merlin. Velük mi lesz?
Róluk azt kell tudni, hogy ha minden jól megy, a jövő év elején szeretnénk tavasszal elengedni őket, és bízunk benne, hogy sikerül forrást találni nyomkövető nyakörvekre. Fontos tudni, hogy az elengedés helyszíne ugyanúgy vadkamerákkal megfigyelt terület, tehát mind vadkamerákkal, mind ha minden jól megy, nyomkövető nyakörvel is meg tudjuk figyelni az állatokat. Nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a két egyet, hiszen édes testvér más településen lesz elengedve, hogy ezzel is csökkentsük az esetleges beltenyészet kialakulását, valamint azért várunk a jövő tavasz évig, mert a nyakör felhelyezéséhez fontos, hogy kifejlett méretet érjenek el az állatok. Ezek a nyakörvek nagyjából egy évig szoktak az állaton lenni, vagy az állatokon lenni, és utána maguktól kioldanak, tehát nem egész életükben kell az állatoknak viselni ezt a nyakörvet. Nagyjából egy évig tudjuk gyűjteni az állatok tartózkodási helyéről az adatokat, majd utána anélkül tudnak boldogulni a természetben.
A vadmacska faj megőrzési program eddigi eredményeiről Nagy Ingrid sajtóreferenssel és Burányi Virággal, a Vadaspark munkatársával beszélgettem. Most Vojnics András utazása a Rejtelmes keret Afrikában című könyvének 60. része következik. Felolvassa Szívós Győző.
A másik dögevőnek tartott, de egyáltalán nem csak dögötevő ragadozó, a sakál. A Ngorongoróban mindhárom fajuk, az aranysakál, a panyókás sakál és a sújtásos sakál is előfordul. A sakálok szociális viselkedése lebilincselő. Azon kis számú emlős állatok közé tartoznak, amelyek egy életre házasodnak. A hím és a nőstény mindaddig együtt marad, amíg egyikük el nem pusztul. A kicsinyek nyáron, júliusban és augusztusban születnek, és az első heteket földbe vájt odvakban töltik, ahol a szülők fészket készítenek. Az anyaállat legtöbbször velük marad és őrzi őket. A család ellátása az apára hárul, amely éppen úgy, mint más kutyafélék, felöklendezett hússal táplálják őket. A kölykök 3-4 hónapos korukban hagyják el lakásukat, és fél évesen már együtt vadásznak a szüleikkel. S ami szinte csodálatos, a már felnőtt állatok is még egy ideig a szülőkkel maradnak, és a következő évben segítenek a kistestvéreik felnevelésében. A kicsinyeket védő szülők és nagy testvérek rendkívül bátrak, szembeszállnak a sokkal nagyobb és erősebb hiénákkal, amelyek szívesen rabolnak sakálkölyköt. Territoriális viselkedésük nem egyértelmű. Van, hogy a betolakodót hisztériás dűvel űzik el, máskor meg egyáltalán nem törődnek vele. Sokkal inkább mindenevő, mint dögevő, hiszen az elhullott állatokon kívül egereket, rovarokat, madarakat és gazellabébiket is elfogyaszt. Az utóbbiak vadászata nem kockázatmentes, mert a kisebb antilopok is bátran szembeszállnak a támadó sakálokkal. A sakálokat, a hiénákat, a rókákat, meg a vadkutyákat különösen akkor várja terüly asztalkám, amikor a Szerengetin és a Ngorongoróban a rengeteg gnú közel egy időben szül. Ilyenkor a sok kilökődött mélepényt fallják fel. A Ngorongoró igazi szenzációja a fekete orszarvú. A valamikor egész Afrikában elterjedt állatból még 1970-ben is 65 ezret tartottak nyilván, s számuk 1983-ra 13.500-ra csökkent. A Szerengetiben 500 állatból alig 20 maradt meg. Csak emlékeztetőül. Jó 100 évvel ezelőtt Teleki gróf még több orszarvút zsákmányolt, mint mondjuk nagytestű antilopot. Az orszarvúk magános állatok. Párban is rövid ideig járnak, inkább az anya és a gyermek kettős a jellemző. Az anya 2 hónapon keresztül a sűrűben elrejtve tartja csemetéjét, s azután az ifjú orszarvú már van olyan nagy és erős, hogy a legtöbb ragadozóval szemben megvédje magát. Ha meg oroszlán támadná meg, közbelép az anya. Elsősorban éjszaka táplálkoznak, s a nap javarészét békés pihenéssel töltik. A legmelegebb órákban fák alá vagy az erdő sűrűjébe húzódnak. A mezőkre főképpen délután jönnek ki. Az orszarvú hallása és szaglása kiváló. Annál rosszabbul lát. A 30 méteren túli tárgyakat már nem tudja lokalizálni. Részben ezért is olyan kiszámíthatatlan a természete. Orszarvú közelében mindig fel kell készülnünk arra, hogy az addig békésnek tűnő állat minden előzetes jelzés nélkül viharos támadásba megy át. Az orszarvú és az elefánt, a szárazföldi állatvilág óriásai, a föld fejlődés történetének csodálatos emlékei. Mindnyájunk szégyene lenne, ha győzne a kapzsiság és a butaság, és unokáink ezeket az állatokat sem látnák már. Amikor a Ngorongorót elhagytuk, mindnyájan éreztük, hogy Afrikának vége, mármint számunkra. Ami hátra van, az már csak a hazautazás előkészítése. Egyébként ideje volt hazautazni. Nem csak a család miatt, hanem most már sorban estek szét a kocsik. Utoljára az eddig minden bíró Jumbe jobb hátsó központi csavarja nyíródott el. A tengely hátra csúszott, a lengéscsillapító szétment, a kardán tengely kiesett. Galácz Andris éjfélig szerelt. Június 6-tól június 18-ig. Arusában mindent eladtunk. A használt sátraktól, asztaloktól, székektől, nélkülözhető ruhadaraboktól, mindentől megszabadultunk, ami már feleslegessé vált. Ezt az akciót Jancsi vezényelte. A végén ott ültünk a felszámolt tábor közepén, nem volt miben és mit főzni, nem volt sátrunk, és nem volt mint aludni. A legtöbb holmit a Tanzániai Nemzeti Parkok igazgatósága kapta. Beraktuk a konténert, aztán Dar es Salaamban megint átraktuk. Az összes gyűjtött anyag becsomagolása, tartósítása, hogy semminek sem baja a hosszú tengeri út során, nem gyerekjáték. Napokig dolgoztunk. A vámolást megúsztuk, azt már elutazásunk után intézte Sárközi Péter. A városban a kocsikat eladtuk. Ez is Jancsi műve volt. 3 nappal azelőtt, hogy hazarepültünk volna, szerzett vevőket, akik mindhárom terepjárót, a karambolos Ludvigot is jó áron átvették. Amíg páran a hazautazás előkészületeivel foglalkoztunk, Safi a társaság egy részével megint átrepült Zanzibárba, hogy az előző alkalommal készített felvételeit kiegészítse. Gyuszi és Andris pedig a tanzániai tengerpart közelében gyűjtöttek nagy mennyiségű és tudományos szempontból rendkívül értékes kövületet. Már csak egyetlen program volt hátra. Koppány Péterék még a kenyai utunk előtt megígérték, hogyha mindenen sikerrel túl vagyunk, megint náluk ebédelünk. Az ebéd felséges volt, de az eltelt hónapokat azon is lemérhettük, hogy a negyedét is képtelenek voltunk megenni, mint fél évvel azelőtt. Kubin kívül mindnyájan lefogytunk, s elszoktunk a tisztességes étkezéstől. Az elutazás napjára megszaporodtunk. Forgács Tóni megint kiutazott, hogy segítsen az utolsó adminisztrációs teendők elintézésében. Örömmel újságolta, hogy azok a kaméleonok, amelyeket még a télen küldtem vele haza, azóta is jó egészségnek örvendenek a Természettudományi Múzeumban. Biztató hír volt, mert most sokkal több állatot vittem magammal. Élő félmajmok, teknősök, papagájok és kaméleonok készültek a hosszú útra. Ki engedéllyel, ki anélkül. Legnagyobb gond a ketrecek elkészítése volt. A Swisser ide vonatkozó szabályzata gondosabb, mint ahogy másutt az emberszabású utasokkal törődnek. Pontosan megadták a ketrecek kül- és belméretét, hogy hány állat szállítható együtt, milyen evő- és ivóalkalmatosságokról kell gondoskodni, és így tovább. Nagyon ügyeltek a megfelelő szellőzésre, s a félmajmoknál például azt is előírták, hogy az állatoknak elkülönült nappali és éjszakai tartózkodási helye legyen. Szerencsére kitűnt, hogy Géza az asztalos munkákhoz is ért. Az összes többi gyűjtött anyag alkoholban vagy csak szárazon, de tartósítva a konténerben utazott. Safi felszerelése és az én fotóeszközeim, valamint a családtagoknak szánt ajándékok a Swisser nagyvonalú gesztusának köszönhetően velünk együtt repülhettek. A csomaghegy láttán ugyan kissé elsápadtak a tisztviselők, de már le sem mérték a túlsúlyt, hanem apatikusan berakadták a várakozó DC-10-esbe. Aztán az óriás gép felemelkedett az ősrégi kontinens betonjáról, és irányt vettünk Szaúd-Arábiába. Igen, nem tévedés oda. Már repültünk egy ideje, amikor a kapitány higgadtan bejelentette, hogy baloldali motorunkba minden bizonnyal egy madár csapódott, bajok vannak, és a tervezetnél hosszabb időt töltünk Jidda repülőterén. A tartalék alkatrészek már úton vannak Svájcból, Jiddában kicserélik a meghibásodott motort. Nem estünk le. Sőt, legalább láttunk valamit az arab félszigetből. Ez különben nem olyan egyszerű, mert a Jiddában menetrendszerűen leszálló gépekből a tranzitutasok ki sem szállhatnak, szemben a többi légi kikötővel. Egyáltalán már Arábia légterében alkoholt sem szolgálnak fel, bármilyen nemzetiségű is a gép, és egyébként is roppant tisztességesen kell viselkedni. Jidda repülőterén méregzöldbe öltözött vámosok, rendőrök és katonák fogadtak. Sok volt köztük az apró termetű, fekete hajú és szemű nő. A tranzit váróteremben burnuszos, fehér lepedőbe öltözött hájas urak és lefátyolozott hölgyek várakoztak. Miután minket többszörösen ellenőriztek, jött az újabb meglepetés. Bevittek a város egy előkelő luxus szállodájába. A steril sivatagi környezetben felépített település ultramodern hoteljában fogalmat kaptunk arról, hogy mi az a keleti kényelem. Ettünk, ittunk, szobáinkban és a kicsorduló pompával berendezett fürdőszobáinkban heveréztünk, míg végre megreparálták a gépünket, majd egynapos késéssel folytathattuk utunkat.
Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 60. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még Tóri Sarolt a zenei szerkesztő és Péderi Zsolt technikus nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.